25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fegyverszünetet kötött Irán és Izrael, jelentette be elsőként a közösségi oldalán Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzését követően még iráni rakéták emelkedtek az égbe, de Izrael megerősítette, hogy elfogadta az Egyesült Államok javaslatát a kétoldalú tűzszünetről, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a fegyverszünet minden megsértésére erőteljesen reagál. Irán pedig kijelentette, ha Izrael leállítja illegális agresszióját, akkor nekik nincs szándékuk folytatni a válaszlépéseket. Donald Trump újabb békeerőfeszítése hozott sikert, a pakisztáni-indiai konfliktus rendezését követően most az iráni-izraeli háborúban hallgatnak el a fegyverek, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ezért ideje lenne támogatni az amerikai elnök politikáját Ukrajna vonatkozásában is, tette hozzá Szijjártó Péter. Orbán Viktor elutazott Hágába, ahol részt vesz a NATO kétnapos csúcs találkozóján, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalások fókuszában az európai biztonsági helyzet és a NATO védelmi képességeinek fejlesztése áll. A NATO főtitkár szerint Oroszország jelenti a legjelentősebb fenyegetést a szövetségre. Mark Rutte a NATO csúcs találkozó előtt közölte, hisznek abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a nyugati katonai szövetségbe. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök azt hangoztatta, hogy a NATO provokálja a globális fegyverkezési versenyt. Magyarország felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a RePowerEU energiapolitikai javaslatcsomagot, és készítsen részletes hatástanulmányt a közel-keleti válság, valamint az ukrajnai háború nyomán bevezetett szankciók energiárakra gyakorolt hatásairól, közölte Bóka János Luxemburgban. Az EU tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve a magyar tárcavezető jelezte, Magyarország támogatja a Szlovákia álláspontját, mely szerint Pozsony addig nem járul hozzá az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadásához, amíg a brüsszeli bizottság nem kezeli az ellátás biztonsági aggályokat. A szlovák külügyminiszter arról beszélt, hogy nincs problémájuk a szankciós csomaggal, írta meg itthon a hvg.hu portál elsőként. Ha semmi új nem merül fel az eddig ismerteken kívül, akkor támogatni tudják a csomagot, fogalmazott Juraj Blanár. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönös, előnyös együttműködésben érdekelt a szomszédaival, közölte. Asztalos Csabát, a romániai országos diszkrimináció ellenes tanács elnökét, az RMDS jelöltjét nevezte ki alkotmánybíróvá a bukaresti képviselőház. Az utóbbi 35 évben szokásjoggá vált, hogy a román alkotmánybíróságnak van egy magyar tagja is, de ezt semmilyen szabályozás nem éri elő. Július 1-től senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Havont átlagosan 300 ezeren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás. Megnyílt a vállalatok zöld és digitális átállását támogató 155 milliárd 600 millió forintos keretösszegű kombinált hitelprogram, közölt a Nemzetgazdasági Tárca. 150 és 600 millió forint közötti kamatmentes kölcsön igényelhető. Megjelentek a készpénzhasználat részletszabályai, írta meg a Portfólió gazdasági portál. A kereskedőknek legalább egy értékesítési ponton lehetőséget kell adniuk a készpénzes fizetésre, akár automatán, utánvéttel vagy sárga csekkel is. Kivételt képeznek az online szolgáltatások, a határon átnyúló digitális előfizetések és az önkiszolgáló automatizált üzletek. Péntektől lehet pályázni munkái bölcsödék létrehozására vidéki településeken, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A program célja, hogy segítse a kisgyermekes szülők munkába állását és a családbarát munkahelyek elterjedését. Idén nyáron mintegy 85 ezer gyermek kap ingyen ebédet az állami gyermekétkeztetési program keretében. Az érintett családokat május 15-ig értesítették a jegyzők. Az önkormányzatokhoz eljutatott kérelem alapján azok is kérhetik a szünidei gyermekétkeztetést, akik korábban nem éltek ezzel a lehetőséggel. Elérte a vízfogyasztás mértéke azt a határt, amely veszélyeztetné a biztonságos ivóvízellátást Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron és Törökbálinton. Locsolási tilalmat rendeltek el július 6-áig a reggeli és kora esti órákra, a medencéket sem szabad ekkor tölteni. Végül az időjárásról. Holnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztás érvényes csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalákra együttes tagja is, a névadó zenekaré. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert, folyam, délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak, Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a hegyi beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassa városát, amely 1938-ban az első bécsi döntés eredményeként tért vissza Magyarországra. A repülőgépekről ledobott 29 bomba 32 ember életét követelte és további 80-at megsebesített. Az incidens előtt 4 nappal indította el Hitler a Szovjetunió elleni támadást. Bert Henrik vezérkari ezredes, valamint a német barát tisztek már korábban is a Szovjetunió elleni fellépést sürgették, így a kormányzatra 1941. június 26-ától jelentős nyomás nehezedett. Végül az azonnali válaszlépés mellett döntöttek. A kormány Horthy Miklós beleegyezésével június 26-án határozott a hadiállapot beálltáról, amelyet másnap a képviselőház is megerősített. Magyarország hivatalosan is hadviselőfél lett a II. Világháborúban. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magyarország első háborús éveiről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Bár a II. Világháború az egyetemes történelmi események alapján 1939. szeptember 1-én kezdődött, Magyarország számára mégis 1941. júniusa az az időpont, amelyhez köthető a háborúba való közvetlen bekapcsolódás. Bár Magyarország közvetett módon érezte már a háború hatását 1939. szeptemberétől kezdve, mert Teleki Pál kormánya menedéket adott a Lengyelországból elmenekült százezereknek, illetve később más menekülteket is befogadott hazánk, de közvetlen módon csak 1941 nyarán kezdte érezni a társadalom a háború hatását, amikor Németország hadat üzent a Szovjetuniónak, illetve megtámadta a Szovjetuniót, ebbe a nagyszabású hadműveletbe Magyarország is bekapcsolódott. A magyar hadvezetés már hónapokkal korábban sejtette, hogy készül Németország nagy támadása a Szovjetunió ellen, éppen ezért a magyar vezérkari főnök, Werd Henrik, egy emlékiratban javasolt a Horthy számára, hogy ajánlják fel a közreműködésüket Németországnak a Szovjetunió elleni hadjárathoz. Akkor a minisztertanács és maga Horthy is elutasították ezt a tervet. Úgy gondolták, hogy ez elsietett lépés lenne. A magyar honvédség még nem készült fel technikailag sem egy ilyen modern háborúnak a megvívására, szisztematikus hadműveleteknek a folytatására. Aztán az események egészen másképpen alakultak, mert 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű repülőgépek bombázták többek között Kassa városát és Északkelet Magyarország néhány más városát, és ez a provokáció arra késztette magát a kormányzót, illetve miniszterelnököt, Bárdosi Lászlót is, hogy megtegyék a szükséges lépéseket. Sokáig vitatták azt a tényt, hogy történt a hadüzenet, vagy nem. Bárdosi későbbi elítélésének egyik fontos, sarkalatos pontja volt ez a kérdés, de a legújabb kutatások szerint magának, Horthynak is volt olyan alkotmányosan biztosított joga, miszerint ilyen esetben, ha az országot egy hadüzenet nélküli támadás éri, jelen esetben a légi támadás Kassa térségében, akkor lehetősége van a hadseregnek a határokon túli bevetésére. Tehát amikor a magyar honvédség megindul majd a Szovjetunió ellen, Horthy élt azzal a jogával, amelyet a kormányzó jogkör biztosított neki. Most már legalább 4 fajta elmélet van arra vonatkozólag, hogy milyen felségjelű gépek bombázhatták ezt a régiót. Mindig vannak újabb és újabb idősebb szemtanúk, akik egészen másfajta szempontból látják a megtörténteket. Ugye a hivatalos verzió az volt, hogy szovjet felségjelű repülőgépek voltak, és erre válaszlépésként válaszcsapást kell indítani. Később pedig a II. Világháború után előtérbe került az a teória, miszerint német repülőgépek voltak, hogy kiprovokálják Magyarország belépését a II. Világháborúban. Mind a két variációt meg lehet könnyen cáfolni. A szovjet gépeket esetleg azért nem tarthatjuk ilyen provokatív támadóknak, mert a Szovjetunió légierejét a hadseregen az első napokban iszonyatos német nyomásnak volt kitéve, és a német hadsereg az első napokban valóban óriási sebességgel haladt előre Szovjetunió területén. Bekerítettek szovjet csapatokat, felszámoltak ezeket, és elég hamar megszerezték a légi fölényt is a Szovjetunió nyugati területei fölött. A német variációval pedig az a probléma, hogy Németország határozottan nem kérte Magyarország részvételét a Szovjetunió elleni agresszióban, ellentétben mondjuk Finnországgal, Szlovákiával vagy Romániával, amelyeknek a segítségére számot tartott a német hadvezetés. Aztán később olyan találgatások és napvilágot látta, hogy esetleg szlovák repülőgépek lehettek, akiknek szintén volt megtorolni valójuk magyar hadsereggel szemben, mert a kárpátai bevonulás idején komoly összeütközések voltak a csehszlovák hadsereg és a magyar honvédség között, még légi csaták is alakultak ki ebben az időszakban. Azon kívül, hogy a románoknak is volt miért neheztelni rájuk a második bécsi döntés miatt a magyarokra, és egy másfajta megközelítés szerint, más szemtanúk visszaemlékezéssel szerint elképzelhető, hogy román felségről repülőgépek lehettek. Tény azonban az, hogy ez a kérdés mind a mai napig nem jutott nyugvópontra, és a Magyar Honvédség pedig megkezdte támadó hadműveletét a következő napokban. Kezdetben azonban csak az úgynevezett gyors hadtest indult el Ukrajnába, követte a gyorsan előre nyomuló német hadsereget mintegy 30-40 ezer főben.
Hangvadó, cigaretta vég, ül a hamutálcán és csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, merengek a múltnak ütemén. Hittem néked, ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Hangvadó, kis fehér parázs, megremeg az éjben, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca kamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém. Zene szól az éjben, már valahol, ahogy fenn az égen jár. Szívem, mint az express, úgy zakatul, állomásnál majd megáll. A szív az mindent nem bírhat el, ó, el naptános sem fáj. Ha szembe jössz, és nem is szólsz én hozzá. Sorsa pontosan enyém.
Őszére a gyors hadtest igen érzékeny veszteségeket szenvedett, mert harcba is bocsátkozott a szövetcsapatokkal. Azon kívül 1941. decemberében elakadt a német előrenyomulás Moszkva közelében. Tehát az az eufória, amely az első hónapok eseményeit kísérte, legalábbis megtorpant. Kiderült, hogy az első rohammal menetből nem lehet bevenni a szovjet fővárost. Olyan hatalmas mértékben széthúzódott ez a front, a szovjet front, ami lehetetlenítette a német csapatoknak a háború közeli befejezését. Ráadásul Magyarország nem csak a Szovjetunióval került hadi állapotba 1941 folyamán, hanem 41 decemberében a Nagy-Britanniával, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal is hadi állapotba kerültünk, ami rémálma volt Bethlen Istvánnak is, a körének is. Ez a háborús szövetség, az antifasiszta szövetség logikájából következik, hogyha valamelyik állam a Szovjetuniónak hadat üzen, akkor a másik két szövetségese is automatikusan hadi állapotba került. Ez volt az, amit szerettek volna ezek az angol barát magyar politikus körök elkerülni. A Szovjetunió elleni háború még nem volt annyira szalonképtelen számukra, az viszont rendkívül kínos volt, hogy Nagy-Britannia megszakította a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal ezekben a hónapokban. Ennek hatására a magyarországi lelkesedés is alább hagyott, és már 41 őszén jelentkeztek háború ellenes megmozdulások Budapesten, illetve a társadalomban ilyen jelek. Fontosabb az, hogy 1942. januárjában Magyarországra érkezett Keitel, a Wehrmachtnak a vezérkari főnöke, aki most már igen követelőző módon nagy hozzájárulást kért a magyaroktól a Szovjetunió elleni hadjárathoz. Harcoló alakulatokat kért és megszálló alakulatokat kért több százezer fős létszámban, és ez lesz majd ez a bizonyos második magyar hadsereg, amelyet néhány hónap múlva felszerelnek és útnak indítanak Szovjetunió felé. Ez a második magyar hadsereg 1942. áprilisában indult útnak, és több ezer kilométeres menetet hajtott végre, míg elérték a végső védelmi állásaikat a Don folyó mentén. Több hónapig tartott a felvonulása a hadseregnek, és már ez a felvonulás is igen megerőltető volt számukra, mert rosszul fölfegyezett, kevésbé motorizált alakulatokat jelentett ez a második magyar hadsereg. Mintegy 200 ezer fős hadseregről van szó, tehát a legénység és a tiszti állomány együttvéve. Azt is hozzá kell tenni, hogy a másik magyar hadseregbe tartoztak munkaszolgálatos alakulatok is, tehát azok a fegyvertelen csoportok, akiket gyakorlatilag katonai kényszermunkára hívtak be, és nem csak zsidószármazások voltak, hanem politikailag megbízhatatlan személyekből álltak. Ők kinn a fronton katonai kényszermunkát végeztek, ha kellett, aknát szedtek, vagy harckocsi akadályokat fektettek, vagy lövészárkokat ástak, és sokkal mostanább sorsuk volt, mint a szintén nélkülöző magyar honvédeknek. Ők is részt vesznek majd ezekben az eseményekben, és ők is áldozatává válnak majd a nagy szovjet ellentámadásnak. A magyar hadsereg a Donkanyar mellett egy kb. 200 kilométeres hosszú frontszakaszt védett, rendkívül nehéz körülmények között, mert felszerelés igen hiányos volt, és a fegyverzetben is nagy hiányt szenvedett a hadsereg, annak ellenére, hogy a németek folyamatosan megígérték, hogy nehéz fegyverrel látják majd el a magyar csapatokat. Kiderült, hogy tulajdonképpen csak élő erőként számítottak rájuk a németek, hogy fizikai jelenlétükkel föltartsák a támadó szövet csapatokat, mert katonai harci értéküket igen kevés értéket a német vezetés. Gyakorlatilag megsemmisült a második magyar hadsereg, olyan óriási veszteségeket szenvedett néhány hét alatt, hogy az 1848-49-es szabadságharc mintegy egy esztendő alatt nem szenvedett ekkora veszteségeket. A szovjet ellentámadás ellenállhatatlanul bontakozott ki. Voltak olyan alakulatok, amelyek hamarabb volt, amelyek később választották a visszavonulást, rendkívül zord időjárási körülmények között történt a magyar csapatoknak a visszavonulása, miközben a németek szintén akadályoztak a visszavonulást, illetve ők is az életüket mentették. A veszteséglista igen megdöbbentő és megrázó, mintegy 80 ezer halottal számolhatunk, és kb. 40 ezer fő esett szovjet hadifogságban. A többi túlélő fele is kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett, akik végül is hazajöttek, és de haza néhány hónap után újjá szervezték ezt a hadsereget. Fontos azért megemlíteni, hogy a stratégiai célját a szovjet támadás nem érte el. Az, hogy teljesen bekerítse és megsemmisítse teljes magyar hadsereget, egyes részeit, egyes hadtesteit sikerült megsemmisíteni és szétverniük, de az egész hadsereget nem sikerült, tehát látva a túlélők viszonylag nagy számát is, és ez annak köszönhető, hogy azért a zord körülmények és a kegyetlen helyzet ellenére is a magyar honvédek mindent megtettek a saját életük megvédése érdekében. Ilyen szempontból akár hősöknek is tekinthetők, mert rendkívül nehéz körülmények között, rossz felszereléssel és fegyverzettel igyekeztek az utolsó töltényig helytállni és védeni magukat és társaikat. Ugyanakkor áldozatnak is nevezhetjük őket, mert tömegesen küldték őket ebben a háborúban, és nem tehettek arról, hogy hazájukat ilyen messze kellett a Kárpátoktól megvédeni. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert később egyszerű magyar honvédek sem kaphatták meg azt a rehabilitációt, másik világháború után, amit a tisztek sem a másik világháború szenvedéseikért. Azért, mert a Szovjetunió ellen harcoltak éveken keresztül, ugyanúgy az egyszerű katona és háborús bűnösnek számított, mint ennél sokkal nagyobb gazdetteket elkövető tisztek. Hát a teljes igazság csak a politikai vezetés legfelsőbb körében volt ismert, és rendkívül a titokban tartották ezeket az adatokat, amelyeket felsoroltam. A közvélemény hivatalosan nem szerzett tudomást ezekről az eseményekről, hanem a hazatért honvédek a családjukban és a közvetlen ismerőség körében tudták elmesélni, hogy mit tapasztaltak innen a Donkanyarban. úgyhogy egyre sürgető feladat lett a Német Szövetség lazítása. Látva, hogy mi történt a Donnál, illetve tudomást szerezve a sztálingrádi német vereségről, most már növekedett azoknak a szám, akik úgy gondolták, hogy Németország ezt a háborút nem fogja megnyerni. Igaz, hogy hosszú ideig képes még folytatni a háborút, de az idő nem a németeknek dolgozik. Éppen ezért voltak már olyan józan gondolkodású politikusok, mint Kálla is, akik már a jövőre, háború utáni helyzetre gondolva megpróbáltak valamiféle kiutat keresni. Levonva a szükséges következtetéseket, a kormány arra az álláspontra jutott, hogy valamilyen módon fel kell venni ismét a kapcsolatot az angol száz hatalmakkal. Amely kapcsolatok azért el kell mondani, hogy teljesen sosem szakadtak meg, tehát magánjellegű vagy nem hivatalos kapcsolatok voltak az angol száz hatalmak felé, kimondott a Nagy-Britannia felé. De ezt kihasználva semleges országokba küldtek olyan titkos követeket, akik nem hivatalos személyek voltak, viszont volt valamiféle tekintélyük, társadalmi megbecsülésük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ottani angol száz hatalmak képviselőivel. Törökországba, Svédországba, Svájcba, Portugáliába utaztak magyar küldöttségek, és tárgyalásokat kezdtek egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről. Ezek voltak azok a béke puhatolózások, amelyek során a Károlyi kormány azt próbálta fölmérni, hogy milyen feltételekkel köthet fegyverszünetet a szövetségesekkel. Ami alapvetően meghatározta Kállai kormánynak a béke puhatolózásait, az a tény volt, hogy rendkívüli módon féltek a szovjet megszállástól. A bolsevizmus démonizálták, és úgy gondolták, hogy ez óriási katasztrófát jelentene Magyarország számára. Kimondottan demokratikus intézmények megsemmisítésére, illetve magántulajdon megszüntetésre gondolta. Hát ez a későbbiek ismeretében már elgondolkodtató nézet, azt hiszem. Minden esetre úgy gondolták, hogy sokkal jobban járna az ország, hogyha Magyarországra angol-amerikai csapatok érkeznének. Tisztában voltak ezzel, és már tudták, hogy közben Észak-Amerikában az angol-amerikai csapatok győzelmet arattak, illetve partra szálltak Szicíliában is, ami újabb reményeket öntött a kormány tagjaiban, bár azt le kell szögezni, hogy maga Kállai Miklós tisztában volt vele, hogy rendkívül nagy titokban kell tartani ezeket a lépéseket. El kell hitetni a németekkel azt, hogy Magyarország a végsőkig támogatja Németországot a Szovjetunió elleni harcban, folyamatosan katonákat felállítani a német hadsereg számára, és ez valóban így is történt, mert igaz, hogy az első vonalból kivonták a magyar csapatokat, de a Doni katasztrófa után még több tízezer fős megszálló csapatok, magyar megszálló hadsereg tevékenykedett Ukrajnában, kimondottan partizán vadász célon, amely semmivel sem volt könnyebb, mint az első vonalban küzdeni, ráadásul a polgári lakossággal sokkal élesebb és sokkal súlyosabb konfliktusok alakultak ki a partizán vadászat során. Tehát egyrészt igyekezett fönntartani azt a látszatot Kállai kormánya, hogy a németeket mindenben kiszolgálja, a nyilatkozataiban is, háborús propagandában is németek mellett nyilatkoztak folyamatosan az ország vezetői, másrészt pedig volt ugye ez a titkos tárgyalások vonala, és végül is 1943 őszére egy előzetes fegyverszünetig sikerült elhintázni a Kállai kormánynak, aminek csak elvi jelentősége volt. Szovjetunió egyébként folyamatosan figyelemmel kísérte ezeket a tárgyalásokat, figyelmeztették az angolokat, állandóan semmiféle külön békét ne kössenek a magyarokkal, mert a antifasiszta nagyhatalmak megegyeztek, hogy csak a feltétlen megadás elfogadásával lehetséges esetleg a bármelyik ellenséges országgal fegyverszünetet kötni. Persze emellett a háborús bűnösök felelősségre vonása és szerepelt kritériumok között volt több olyan feltétel, amelyet egységesen minden állam elfogadott, Szovjetunió, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok is, és a szovjetek nem akarták azt, hogy Magyarország esetleg megbontsa ezt az egységet, ezt a szövetséget. Ez az előzetes fegyverszüneti egyezmény tehát csak elvi jelentőségű volt, mert azt tartalmazta, hogyha a szövetséges csapatok elérik Magyarország határét, akkor lép érvénybe, tehát akkor fognak átállni a magyar katonák a másik oldalra. Addig nem hajlandók semmiféle kalandrakcióba belevágni. Ez pedig bármennyire is biztató volt kezdetben az olaszországi angol-amerikai előrenyomulás, ez meghiúsult, mert Közép-Olaszországban egy szilárd vonalat építettek ki a német-olasz csapatok, illetve a másik front megnyitásának elhúzódása is kedvezőtlenül befolyásolta ezt a politikát. Végül is Magyarország sorsa talán a teheráni konferencián dőlt 1943. novemberében és decemberében, mert itt született végleges döntés arról, hogy az második frontot Franciaországban fogják majd megnyitni, Normandiában, ez pedig olyan messzire esik Magyarországtól és a Kárpát-medencétől, hogy ezzel gyakorlatilag megszűnt az esélye annak, hogy angol-amerikai csapatok fognak Magyarországra bevonulni. Sokkal nagyobb volt a valószínűsége már akkor, 43 végén annak, hogy Magyarországra szovjet csapatok fognak majd érkezni.
Táncolj, hogy ne lásd a végét, merre fordul e szédült világ. Ne félj, hogy elnyel az örvény, higgyük azt, körhint a szál. Hagyd most a jövőt, csak nézz rám, most még nevetni, ölelni kell. Szól még egy álom a zongora, hórján csak táncolt el. Ne bánt, ha megégsz a tűzben, mit egy boldog győztes gyújt. Ne bánt, ha elárul könnyen, aki attól fél, hogy el ne áruld. Tart még a varázs a játék, míg a végén meg nem állsz, annál jobban ölej, mondd, hogy nem engedsz el, amíg tart a tánc. Hogy megégsz a tűzbe, mit egy boldog győztes gyújt. Ne bánt, hogy elárul könnyen, aki attól fél, hogy el ne árul. Tart még a varázs a játék, míg a végén meg nem állsz, annál jobban ölej, mondd, hogy nem engedsz el, amíg tart a tánc.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban Magyarország második világháborúba történő belépéséről és az azt követő évekről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense. További szép napot kívánok önöknek, minden munkatársam nevében Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Indul az iránytű,
a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Ma beszámolunk arról, hogy heteken belül megjelenik az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv. Írójával, Reimann Zoltánnal beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Reimann Zoltán, helytörténetkutatót köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz, Ali.
Szervusz, én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról, hamarosan megjelenik az új könyved, mesélj erről, először is térjünk vissza a kezdetekhez, az első könyv ötlete mikor és hogyan született meg?
Hát ez jó régen volt már, vagyis hát nézőpont kérdése. Az első könyv 18-ban jelenett, 2018-ban, 6 év már, és hát ugye akkor előtte egy pár évvel kezdtem ezt a kutatást a Miskolc történetével kapcsolatban, és hát úgy gondoltam, hogy a könyv az érték az, hogy milyen szép lenne egy könyvet kiadni abból a sok cikkből, amit addig már összeállítottam, amit megírtam. Kerestünk egy ilyen tematikát neki, akkor jelent meg egyébként nem sok előtte Budapestről egy ilyen séta és túrakönyv, és úgy gondoltam, hogy akkor a cikkeimbe beleillesztve a Fő utcán fogunk barangolni, illetve a városban egy ilyen autós túra keretein belül, úgyhogy így született meg az első könyv, és a második is tulajdonképpen ennek folytatása, a sikerén felbuzdulva, és az volt, a Miskolc mindig várni fog, az első pedig a Miskolc a Várad az életed. Ami esetleg még újdonság, és lehet, hogy még nem sokan tudják, mert nem olyan régen tudtam én sem meg ezt az információt erről a két könyvről, hogy a Miskolci Egyetemen tananyag lett, és a diákok vizsgáznak is belőle, úgyhogy óriási megtiszteltetés, és ezek szerint nem sikerült olyan rosszul ez a két könyv, az első kettő sem.
Beszélj a gyűjtő munkáról, hogyan is működik, mondjuk az érdekességeket honnan gyűjtött ki?
Hát az érdekességek azok jönnek sorban, tehát úgy, hogy ezeket én mindig feljegyzem, amikor egy-egy témánál olyan különleges, érdekes dolog történik, vagy egy-egy kutatásnál, egy könyvben, vagy egy újságban látok egy kis cikket amellett, amit éppen kutatok, akkor én ezeket mindig elmentem. És ezekből, hogyha elegendő összegyűlik, akkor abból jön egy ilyen érdekesség csomag, úgymond. És bár van egy másik része, és a másik része pedig úgy van, hogy mondjuk egy-egy érdekes cikkből írok egy ilyen kis kivonatot, és akkor az kerül az érdekességeknek a csoportjába. Hát a kutató munka ugye sokrétű, lehet régi könyvekben, történészek, régészek, helytörténészeknek a könyveiben, lehet régi újságokban, lehet levéltárban, lehet könyvtárban, múzeumban, akár az utcán egy-egy dolog szembe jött. Most nagyon érdekes, nem olyan régen Egerben voltunk, és ugye van egy herces csatorna fedél itt Miskolcon, egy fajta. Még egy pár tucat van a városon belőle, és a Egri várnak a főterén, a tetején találtam egy ilyet, és ugye azt még videóban így be is mutattam a követőimnek. Nagyon érdekes, hogy kerülhetett vajon oda a Miskolcról egy ilyen jó 100 éves csatorna fedél, vagy 100 évvel ezelőtt hogy került az Egri vár közepére. Szóval általában szembe jönnek velem a témák most már, hogy ennyit kutatok, és ugye az a napi 3-4 óra kutató munka alkalmával azért össze tudok gyűjteni egy-két olyan érdekességet, ami érdekelheti a miskolciakat.
Gondolom a környezetet, tehát a barátok, ismerősök is tudják, hogy mi a szenvedélyed, a hobbid, és ha találnak, vagy találkoznak ilyesmivel, akkor közlik, vagy szólnak.
Igen, most pont a Latabár történet volt, nem olyan régen egy Latabár történet, ami így jött, hogy az egyik munkatársam szólt, hogy hát, hogy látott egy bejegyzést egy Facebook csoportban, én hallottam már ezt a történetet, hogy a Latabár sír előtt meghalt valaki, mert megijedt valamitől, és akkor utána néztem ennek, először nem találtam semmit, illetve segítséget is kértem, hogy nem hallottam már valaki erről, senki nem hallott róla, és ez pár évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt történt, és most került egyébként nemrég a napilapban is megjelent, a megyei napilapban is, és végül is megtaláltam a sztorit az újságokban. Tehát 3 különböző történet kering. Nagyjából ugyanaz a vége, csak a nevek változnak. Szóval az volt a helyzet, hogy a Latabár kriptát újították fel, és hát volt egy görömbölyi kőműves, aki ezt a kriptát újította, és hát szakadt az eső, és ő nem akart hazamenni már éjszaka Görömbölyre egy órás gyalogúton, mert reggel úgyis újra kell kezdeni a munkát, úgyhogy úgy döntött, lefekszik a kriptában aludni. De hát jött arra egy kapatos társaság, és hát ők egymást hetszelték, hogy nem mertek bekiabálni, hogy gyere ki Latabár, és hát ő bekiabált az egyik, hogy hé, Laci, gyere ki. És hát ugye bentről a kőműves azt kicsit az zokon vett, és azt mondta, kiszólta a zajongó társaságnak, hogy mindjárt jövök, csak felveszem a csizmámat. Na és akkor hát gondolhatjuk, hogy ez milyen reakciót váltott ki. Úgyhogy nagyjából ez a történet, amelyik talán hitelt érdemlő, van olyan, ahol a történetek, vagy olyan változat is, hogy az egyik részek bedőlt a kripta ajtaján, és akkor látta, hogy megmozdul bent ez a kőműves, és kicsit eltérő verziók, de talán ez a leghitelesebb verzió, hogy bekiabáltak, hogy hey, Laci gyereki, és akkor kiszólt a könyves. És hát annyira megijedt a társaság, hogy gyakorlatilag leszaladtak egészen az Erzsébet térig, és hát utána, amikor kiderült az igazság, akkor ugye megkönnyebbültek, de addig rajtuk nevetett az egész város, és utána is, hogy kiderült persze az igazság.
Gyakori az, hogy ilyen párhuzamosan a történetnek több szála vagy több végződése van? Tehát, hogy találkozol gyakran azzal, hogy egy-egy történetet több helyen megtalálsz?
Igen. És a régi újság, a régi sajtóban az gyakori volt egyébként, hogy egy-egy érdekességet pár év után újra leközöltek. Ha nem is az az újság, akkor egy másik. És úgy, mintha az egy friss tudósítás lenne. Főleg a 20-as, 30-as években ezt elég sokszor megcsinálták. Illetve a dátumokkal van nagyon sok ilyen probléma. A újság, esetleg egy hitelt érdemlő könyv, vagy akármilyen sajtótermékben is máshogy vannak a dátumok. Most például pont egyébként pár év volt, hogy az Edelényi kastélyban volt egy kiállítás, Regula Edének a perén. Ő egy edelényi rémnek hívták, hiszen ő egy brutális gyilkosságot követett el Edelényben, és képeslap is készült róla, ez volt az érdekesség, Miskolcon volt a pere, és hát a tettének elkövetésének dátuma biztos, hogy nem volt jól a kiállításon, hiszen volt egy dátum, most nem tudom pontosan, mondjuk február 7, az volt írva a kiállításon, de ezt a Felső Magyarországi Reggeli Hírlap már február 3-án lehozta. Tehát, hogy még egy ilyen kiállításon is történnek ilyen bakik, tehát nyilván az volt a hiteles dátum, hiszen nem tudhatta előre, hogy az eset történik, de például most Szent Pál Istvánnak volt a halálának a 100. évfordulója, amiről megemlékeztünk lokálpatriótákkal, és hát ott is van egy olyan probléma, hogy az ismereteink szerint, vagyis pontosabban a tényleges halálának a dátuma nem egyezik azzal, ami a sajtóban, illetve a szakirodalom található. Igaz, itt csak egy nap az eltérés, de vannak ilyen dolgok. Vagy a Sejemréti strandfürdőnél az talán a legnagyobb káosz egyébként, hogy szinte semmilyen dátum nem egyezik meg különböző leírásokban, a nyitás, zárás és a különböző medencéknek mondjuk a megnyitásával kapcsolatban, vagy a főépület renoválásával, vagy építésével kapcsolatban.
Mi lehet az oka ennek? Hanyagság?
Hát nem feltétlenül. A Sejemréti strandfürdővel kapcsolatban nem tudom. Ott tényleg nem tudom. A Szent Pál is esettel kapcsolatban valószínűleg ugye megnézték biztos ezt a halálesetet az újságban, de akkor datálták a halálnak a dátumát, amikor az újságban megjelent, és hát nyilván az egy-két nappal korábban történt. Az Edelényi esettel kapcsolatban viszont abszolút nem tudom, mert ott viszont ennek a kiállításnak kurátora volt, illetve ez komoly szakmai munka és felkészülés előzte meg. Azt viszont nem tudom, hogy az hogy történhetett, hogy ilyen betlibe csúszott, de hát nyilván mindenki tévedés, hát emberek vagyunk és előfordul, mindenki vagy hibázik, persze én is gondolom, sőt, nagyon sokszor észrevettem már.
Zenélünk és itt folytatjuk ezt a beszélgetést.
Valahol az északi tájakon, szabadon, hófehér szárnyakon repülünk, s mint egy puha bánkos, alattunk fekszik az acélváros. Innen indulsz el, ha hív az út, itt megvívtál sok győztes háborút. Ide térsz vissza, ha legyőz az álom, egy is csak egy hely van itt a világon. A tüklábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak időt és évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed. A pálya, ha játszik a csapat, mely mindig az egyetlen marad.
villától egészen tapolcáig, a mélységes csendtől a hangorkáig. Kiírjuk minden a győzelmi mámor, vagy akár alsó, vagy felső hámor. Szíved a torkodban, sóhaj a szádon, egy is csak egy hely van itt a világon. A lüklábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak kívülk és évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed. Lábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak kívülk is évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, egy Miskolc, a várad az életed.
Reimann Zoltán helytörténetkutatóval beszélgetek az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című hamarosan megjelenő könyvről. Az első, tehát a 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyvet nagyon nagy érdeklődés fogadta, és nagy siker lett, ugye? Mesélj erről.
Igen. Ugye úgy történt, hogy a két első könyvem után jelent meg ez a 100 történelmi érdekesség, akkor már ugye változtattunk egy kicsit, nem sétai túrakönyv lett, mint az első kettő, hanem úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon sok kattintás volt a blogoldalamon erre a sorozatomra, a 10 történelmi érdekesség Miskolcról, ez volt a neve, és akkor úgy gondoltam, hogy ez biztos könyvformájában is érdekes lehet, hiszen ugye nagyon sok olyan kiadvány volt a magyar történelemről is, hogy 100 történelmi érdekesség a magyar történelemből, vagy különböző országok történetéből, úgyhogy arra gondoltam, hogy miért lehetne ezt Miskolcról, hiszen bőven találok 100 érdekességet, úgyhogy így született meg az első könyv, és nagyon sok pozitív visszajelzés volt, tehát rengetegen mondták, hogy azért is jó, mert hogy csak belelapozunk, és kinyitjuk, ahol akarjuk, bárhol le tudunk olvasni. Úgyhogy nagyon pozitív volt a visszajelzés, és hát most 3 könyv elteltével úgy gondoltam, hogy most újra erre a témára, mert van bőven még érdekesség, visszatérek, és hát kiadok egy új kötetet.
Lesz még egyszer 100 történelmi érdekesség? Elképzelhető?
Hát pár év múlva elképzelhető, igen. Ha olyan nagy siker lesz, mint az első résznek, akkor mindenképpen folytatjuk ezt az utat, de hát majd meglátjuk. De szerintem van nagyon sok érdekesség még, ami a tarsolyomban van.
Hogyan is működik a könyvkiadás? Egy kicsit a kulisszák mögé engedjük be hallgatóinkat, tehát megírsz egy könyvet, megvan a kéziratod, ilyenkor mi történik? Tehát ha valaki mondjuk nincs kapcsolata a kiadóval, nincs ilyen szempontból történelme, akkor hogyan csinálja?
Hát ma már nagyon könnyű, tehát igazából egy PDF-es verzióban kell. Tehát egy sima Word-ben megírja az ember a történetet, beszerkeszti, és hát ha ezt átkonvertálja PDF-ben, akkor gyakorlatilag már ez rögtön nyomtatható. Nyilván szakemberek, tehát a tördelésben én sem vagyok ügyes, és hát van egy szakember, a Takács József, aki az összes könyvet tördelt eddig, neki szoktam átküldeni, most is ezt a könyvet is ő tördeli, illetve az első kettő kivételével, azt nem ő tördelte, az azért lett olyan vastag, a többi pedig azért lett olyan ízléses és vékony, sokkal több információ van benne, mint az első kettőben, de mégis sokkal vékonyabb és jobban néz ki, mert ugye szakember, aki ezt meg tudja, ezt a tördelést el tudja készíteni, de hogyha esetleg nem, akkor mondom, saját magunk is ezt meg tudjuk csinálni, csak nem lesz olyan jó. A következő lépés a kiadó. Nagyon érdekes, hogy egyrészt, hogy foglalkozik-e vele a kiadó. Például az én könyveimmel, ugye, mint úgymond regionális vagy helyi történetet feldolgozó, engem a nagy kiadók azt mondták, hogy keressem. Meg se nézték a kéziratomat, azt mondták, keresek helyi kiadót. Na most helyi kiadó nem nagyon van itt Miskolcon. Voltam egy kiadóval kapcsolatban, de hát akkor arról inkább nem mondok semmit. És hát úgy döntöttem, hogy akkor saját magamnak adom ki ezt a könyvet, és majd én kitaposom ezt az utat. Hát nem volt egyszerű, de sikerült, és ha valakinek ilyen gondolatai vannak, akkor szívesen segítek, de Igazából nem volt, azt mondta, hogy nem volt egyszerű, de talán mégis egyszerű volt. Tehát bekéri az ember az árajánlatokat, elküldi sok helyre, és akkor ott leírják neki, hogy milyen formátumban javasolják, milyen színes szállítással, milyen keményfedeles vagy puhafedeles, és már is küldnek egy árajánlatot. A borító az egy külön dolog, ugye a borítót is külön meg kell szerkeszteni, arra vannak különböző programok egyébként, és aki ügyesebben, azt akár saját maga is meg tudja, el tudja készíteni. Nekem borítóim azok azért különlegesek, mert ugye ezek kézzel rajzolt borítók, mindegyik kézzel rajzolt volt. A Ferencsik Niki készítette nekem az összes borítómat, illetve most már Bíró Zsófia a legutolsót, mert a Niki azt mondta, hogy ő már az élet más területén helyezkedett el, és ő neki már erre nincsen kapacitása. Az utóbbi 3 évben mindig azt mondta, aztán mindig elkészítette, aztán reménykedtem benne egy kicsit, hogy most is elfogja, de most már tényleg azt mondta, hogy most már tényleg nem. Úgyhogy most egy másik, egyébként Miskolcra indult, a feleségemnek volt pattársa a Diós György Gimnáziumban egyébként, aki rajzolta ezt a legújabb borítómat. Én nagyjából ennyit tudok mondani a könyvkészítésről, de hogyha valaki tényleg érdekes, ki akar adni egy könyvet, és nem tudja, hogyan fogja hozzá, akkor nyugodtan keressen meg, és segítek.
Kérdés, hogy egyedül vagy párosban, jó? Én itt lakom, hé-hé, gyere velem, és ne félj, hé-hé, Miskolc csak rád vár, ezt kihagyni kell, jaj-jaj-jaj-jaj. Felszállom egy vilingerre, visz az út, de nem tudom, hogy merre. Én csak hagyom, hogy szálljak a dallal, először békéj meg mindig önmagaddal. Miskolc, te otthon tartál nekem, ha egyedül vagyok, te mindig itt vagy velem. Gyere te is, és érezd a ritmust. Gyere te is, és érezd a ritmust. Miskolc mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, terek, a házak, napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, vigyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városhoz térnél, szólj rám, hogyha magadhoz térnél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját.
Mi lesz az új könyvednek a címlapján?
Hú, az új könyvemnek a címlapján a tartalma. Tehát olyan mindig úgy készítették a borítókészítők a könyveimet, hogy elküldtem nekik, vagyis hát Nikinek is elküldtem, most Zsófinak is, és akkor kérdezték minden alkalommal Niki is, és most Zsófi is, hogy na akkor mi legyen a borítóval. És akkor én azt mondtam nekik mindig, hogy amit ők belelátnak, átküldtem a kéziratot, és azt mondtam, hogy én nem szólok bele ebbe, hiszen ők azok, akik ezzel foglalkoznak, és hát ők biztos, hogy jobban tudják ezt. Hát most egy huszár, a Edward, ahogy éppen a lovával integett a közönségnek, akkor itt Miskolcon járt, mert volt neki egy huszár ezrede, illetve egy Pele van rajta, hiszen Hermann Ottóval kapcsolatban elég sok minden szerepel, tehát a Peleház is rajta van a borítón többek között.
Van kedvenc történeted a százból?
Hú, hát én most azért is készültem, mert mindig azon, hogy csak gondolkodni kell, de most nem kell. Hát felírtam egy pár kedvencet.
Meséljük is el akár a műsoridőnk lehetőséget ad röviden 2-3 történetre.
Ami érdekes lehet, hogy például kevesen tudják, hogy Miskolc környékén 3 eltűnt, nem is 3, több eltűnt település, de konkrétan 3-at említek. 3 eltűnt település volt, ugye Csanyik, Sziget és Vojla. Ezekről van, amelyik biztos ismerős a miskolciaknak, hiszen Csanyikot mindenki ismeri. Tehát a Csanyik az nem csak egy hegy oldalnak, vagy a völgynek, vagy annak a területnek a neve, hanem volt egy ilyen település, és valamikor a török hódoltság idején tűnt el. Többször említik, egyébként a pálosoknak volt a birtoka, a szentlélekű pálosoknak, és hát valamiért eltűnt. Ez még azért érdekes, mert én egy kitalált történet, egy novellát is írtam ezzel kapcsolatban, hogy miért is tűnt el, hogyan tűntek el az emberek a Csanyik nevű településről, de hát ez egy másik történet. Akkor volt egy olyan Sziget nevezetű falu, ez Diósgyőr és Miskolc között valahol az Újgyőri főtér környékén volt. Ez azért volt Sziget a neve, mert hogy a színva az úgy körbeölelte a település, mint hogy egy szigetet formázva. Illetve volt egy Vojla nevű település, ez a Vojla pedig valahol ott a Harsány, Kisgyőr környékén lehetett, és hát ő is ez a település el néptelenedett. Ez egyébként tehát a magának a könyvnek összesen 5 része van, vagy 5 nagyobb fejezete. A miskolci érdekességek, vallástörténeti érdekességek, lilafüredi érdekességek, sporttörténeti érdekességek és külvárosi érdekességek vannak benne, úgyhogy ezeket tudják olvasni az érdeklődők.
A Szent István Rádióban a vallás történetre mindenképpen rákérdeznék, hogy milyen érdekes történeteket lehet majd benne olvasni.
Igen, gondoltam, hogy ez érdekelni fog téged. Ugye a Szent István templom. Ugye ha azt mondom, hogy Szent István templom Miskolcon, akkor mindenki gondolkodik, hogy micsoda a Szent István templom. Mert nem csak rádiónk van Miskolcon, hanem templomunk is Szent István néven, vagyis volt egész pontosabban, hiszen az avasi református templom az a Szent István templom volt még a reformáció előtt. Hiszen ugye katolikus templom volt ez, amelyik itt emelkedik mellettünk az avas oldalában, és a reformáció idején lett református. Egész pontosan úgy történt az eset, hogy 1544-ben volt egy török csapás, amikor elpusztították a várost, és hát ekkor felgyújtották a templomot is, és az leégett, és hát ugye most egy külön tornyunk van az avasi református templomnak, de ha bemegyünk az épületbe, akkor láthatjuk, hogy van egy csonkatorony, tehát úgy nézett ki ez az épület, hogy úgy, ahogy most látjuk, viszont a bejárat fölött volt egy torony, és úgy nézett ki a Szent István templom, csak ez a torony, amikor felgyújtották, akkor ez rádölt az épületre, és beszakította a mennyezetet. És hát ez a templom 14 évig így is állt, mert volt egy Fáncsi Borbára, illetve egy Balassa Zsigmond nevű diósgyőri zálogbirtokos, aki Miskolc is volt, és nem engedték újjáépíteni ezt a templomot, még pedig azért, mert attól féltek, hogy majd a református egyház a reformáció révén ezt erre szert tesz. Hát így is történt egyébként, de amíg ők éltek, addig nem kezdődött el a felújítás, úgyhogy csak először Balassa Zsigmond hunyt el, utána pedig a felesége Fáncsi Borbára, úgyhogy csak az 1560-as évek vége felé lett kész a templom, és hát az már a református liturgia szerint lett felépítve, vagy rendbehozva, felújítva. Úgyhogy ez a történet a Szent István templomnak, de például nagyon érdekes a körülötté lévő temető is, hiszen ott olyan sírok vannak, amelyek ugye nagyon nagy, régi nagy miskolciakat rejtenek, és hát ugye, ahogy az előbb említettem, az a Latabár történetet, az is onnan való, illetve hát nagyon sok olyan régi halottunk van ott, aki számottevő dolgokat tett Miskolcért, például az Rok Sámuel sírját kerestük a múltkor, de például a Marjél, aki Kis Lajos, vagy Soltész Nagy Kálmán, de hát ugye nyilván Palóci László, Szemre Bertalan, Horváth Lajos, tehát lehetne őket sorolni. Érdekességképpen még a Fekete Széket is említhetném, ami ugye egy ilyen szégyen pad volt a templomokban, és hát aki valamiért vétkezett a közösséggel szemben, akkor azon a fekete széken kellett ülni a templomban, és ez ilyen meg ilyen büntetés volt a gyülekezeti tagoknak.
Mikor és hol lehet hozzájutni majd a könyvethez?
Hát december 3-án lesz a bemutató, az első bemutató a Rákóczi Ferenc könyvtárban, ott is meg lehet vásárolni, illetve hát a Génius könyváruházban lehet majd megvásárolni, ott még lesz egy dedikálás is karácsony előtt, a régiség vásárok is remélem, hogy eljutok, és hát az én elérhetőségeimen bárhol rám lehet írni, és akkor meg lehet vásárolni ezt a könyvet is, illetve hát a többi könyvből is van, még kivétel az első kettő, hiszen abból már nem lesz nyomtatva, viszont azok meg elérhetőek a Országos Széchenyi Könyvtárnak az oldalán digitálisan, úgyhogy aki szeretné teljesen színesben digitálisan olvasni, akkor az ott elérheti. Ezt a két tankönyv, tananyagot most már, hogy legyen mire büszkének lenne, hogy ezt is elmondom.
Gratulálok ehhez az eredményhez, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, várjuk a könyvedet.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Reimann Zoltán helytörténetkutatóval, íróval beszélgettünk az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című hamarosan megjelenő könyvről. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, és további tartalmas időtöltést kívánok, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Elhangzott műsorunk a 2024. november 15-i adásunk ismétlése volt.